Üdvözlöm a kedves hallgatókat innen a Filmtet szerkesztőségéből, a régi Uránia mozi, most már nem Uránia mozi emeletéből. Itt ül velem szemben egy fülhallgatóval, fejhallgatóval, Grosán Krisztina, vagy Krisztina Grosán, ahogy szereti. Éppen vége felé van, tart a TIFF, a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál, ahol Krisztinának is volt egy filmje, A legjobb dolgokon bőgni kell. Ez egy úgymond debütfilm, tehát az első nagyjáték filmje, és arra gondoltunk, hogy a Filmtet 5 filmes podcastjében éppen ezért beszéljünk a kedvenc debütfilmjeinkről. Nem feltétlenül mindkettőnknek kedvence mindegyik film, de így akkor legyenek olyan filmek, amik így, hát hogy mondjam, elindították a világhír felé a rendezőjüket. És éppen most vetted le a fejhallgatót a füledről, és egy Discmanen hallgatod a Virgin Suicides, tehát az Öngyilkos Szüzek című Sofia Coppola filmnek a zenéjét, amit az R nevű francia elektro duo csinált. És hát ez jó, kezdem én akkor a visszaemlékezést, ez 99-es film, én pont akkor érettségiztem. Ez egy olyan film, amiben dúlnak a hormonok, úgymond. És hatalmas nagy siker volt. Azóta se lehet levakarni Sofia Coppolát így a nemzetközi filmes piacról. Ugye ott volt ez a hatalmas apai örökség súlya, hogy akkor az meg Francis Coppola a lánya mit csinál, és az apja exekutív producere is volt a filmnek, de azt hiszem, hogy nagyon, nagyon nagyot sikerült, hogy mondjam, bizonyítania, hogy van neki saját hangneme és saját stílusa. Hogy emlékszel erre a filmben? Mikor láttad először? Hol láttad? Hogyan láttad? Mit váltott ki belőled?
Szia! Kezdjem ott, hogy szia! És köszönöm a meghívást! Igen, érdekes listát állítottunk össze, mert ha csak rajtam múlik, ebben olyan filmek lennének, amik nem biztos, hogy mindenki ismer, vagy hát nagyon kevesen ismernek.
De azért jó ez a műsor, mert megismerünk új dolgokat.
Akkor szuper, mert akkor nagyon olyan dolgokat fogok mondani pluszba. Hol láttam a Virgin Suicides-ot? Őszintén szóval nem emlékszem, én ugye hát sejtem, hogy egy kalóz DVD, mert nem is volt akkor DVD, hanem egy CD-n, mert én akkoriban írással, fotóval és színázzal foglalkoztam, a film annyira nem érdekelt, én ugye aradi vagyok, és ott annyira művészmozi, nem, úgy nem emlékszem, hogy aktív volt, vagy ha aktív volt, akkor az én szüleim nem vittek el oda. És nekem a pattársam nagyon nagy filmes rajongó volt, és tőle kaptam ezt, úgy emlékszem. Nagyon sok filmet, jó filmet kaptam tőle.
Igen, ez az írott DivX X-Vid korszak, ez azért nagyon sokunk fiatalkorát, vagy nem tudom, kamasz, vagy fiatal felnőtt korát meghatározta azért, és hozzájutottunk így olyan filmekhez, amikhez még annak idején VHS-en se.
Ez pont az a korszak volt, hogy Aradon 2000-es elején már VHS nem volt divat, nyilván DVD meg ilyenek nem voltak, multiplex se jött be akkor még, azt hiszem, és akkor szerintem egy ilyen kalóz, ilyen tizenéves diákok osztogatták egymásnak a dolgokat.
Ugye beszéltem itt az előbb arról, hogy milyen fontos volt a zene, és hogy szerintem az ilyen első filmek lehet, hogy néha nagyon sokan bíznak a zenére, ezen felcsattantál, hogy ez nem is így van. Akkor így van, vagy nem így van?
Hát nem, szerintem lehet, hogy nem tudom, 40 évnyi filmezés után, miután nagyon sok első filmet megnéztem, akkor mernék ilyen kijelentéseket tenni. Én a saját filmemben, A legjobb dolgokon bőgni kell, Ben, igyekeztem úgy használni a zenét, hogy egy megmutassam, mi most milyen zenét hallgatunk, mi van körülöttünk, hogyha 30 év múlva visszanézzük ezt a filmet, akkor ezt is adja vissza, de nagyon igyekeztem a film hangulatát nem a zenére bízni, és ne csinálja meg a dolgot helyettem.
És akkor szerinted Sofia Coppola rábízta magát nagyon, hogy a film hangulatát a zene hozza, mert nekem őszintén az a véleményem, hogy igen, de ez nem feltétlenül tragikus. Van ez a nagyon soft erotika, meg ez az elvágyódás, meg ez az egész kamaszkori spleen, nagyon benne van ezekben a kis elektronikus szint is picit pszichedelikus a számokban.
Lehet, hogy rábízta magát erre a zenére, ugyanakkor szerintem nem jellemző csak az első filmére, szerintem az összes filmére ez igaz.
Abszolút.
Viszont én annyira szeretem ezt az atmoszférát, amit ő teremt képpel, a képen belül a mozgás, meg a zenének az ötvözése, hogy én nem tudom, én egy sátántangonyi Sofia Coppola hosszúságú Sofia Coppola filmet néznék szívesen, úgyhogy számomra hajrá csinálja csak.
És nem mindegy az se, hogy friss zenét írat a filmhez, ami ez például arra jó példa, vagy pedig előre legyártott filmet, zenét használ, vagy jól ismert zenéket használ, amik eleve hoznak valamit valahonnan a kedves nézőnek, és akkor nagyon erős asszociációkat tud teremteni. Például a Marie Antoinette filmében nagyon ez volt, hogy ugye, korábbi számokat használt fel, és akkor ott teljesen más szerepe volt a zenének. Ott már van egy ilyen erős kulturális szerepe is, hogy beraksz egy punk zenét, egy ugye a francia királyság végnapjai szóló filmbe, akkor az mit jelent. Nem tudom, egyébként láttad, de van egy török film 2015-ből, azt hiszem, hogy megnyert ezt az európai bullshit díjat, van ez az európai parlament, ez a Lux díj, vagy nem tudom mi.
Szegény Lux díj nyertesek.
Egy kicsit ilyen megcsinált díj, ne haragudjon senki, hogyha véletlenül hallgatja ezt a részét. Na, de egy Mustang című török film.
Igen,
nyerte,
igen.
És kicsit van egy olyan hangulata, kicsit nem mondom, hogy remake, de hogy biztos, hogy látta a Sofia Coppola filmjét, nem tudom, hogy hívják a rendezőt, őszintén már a rendezőnőt. És az is debütfilm egyébként, utána megnéztem. És nem volt rossz. Azt kell mondjam, hogy annak is volt egy nagyon hangulata, ott talán még erősebb ez a tiltás kulturálisan, tehát hogy ők még jobban be vannak zárva a házba, mint az amerikai sziszterek.
De igen, de miért annyira hasonló szerinted, mert
egy csomó lány azért vannak bezárva a házba, hogy a kísértésnek ellenálljanak, hát ez egy akkora magja a történetnek, hogy nem lehet levakarni. Igaz. Bocsánat.
Csak nekem annyira pont azért volt más, mert a török kultúrának egy részét nagyon erősen megmutatta, és én azzal maradtam amúgy.
Igen, nekem is az maradt meg akkor, de most így utólag összeraktam, hogy hát azért hasonlít. Tehát így működik szerintem az emberi emlékezet, hogy dolgok átváltoznak egy kicsit az emlékezetünkben.
De most teszek egy párhuzamot, hogy tudod, ki volt a nagy fesztivál versenytársa a Mustangnek, szintén híres első film?
Mondjad.
Abban az évben. Mert így hallottam a filmesektől, hogy mondták, hogy mindig összetalálkoznak fesztiválon. Saul fia abban az évben járta szintén a fesztiválokat a Mustanggel, és mindig találkoztak elvileg fesztiválon.
Hát az is egy debütfilm, ha belegondolunk.
Ez egy nagyon erős.
Igen, egy kicsit erősre sikeredett. Nem írtuk fel erre a listára. Miért nem egyébként? Te hogy szoktál filmet választani? Hogyha van egy fesztiválon vagy, és tök ismeretlen címek vannak, akkor például a rendező nem-e számít?
Nem, bocsánat, nem, egyáltalán nem számít. Vagy hát akkor számít, ha már ismerek tőle filmeket, és nagyon tetszettek, nyilván akkor az nagyon kíváncsian várom a következő filmét. De inkább a hangulat érdekel, meg tehát a kép, amit látok róla, plakát, trélereket nem nagyon nézek.
Én sem, utálom, szarműfaj.
És nagyon hálátlan dolog csinálni trélert a
ez
filmethez.
Ez biztos egyébként, de nézni is hálátlan szerintem.
Lehet, hogy neked igen, mert írsz a filmekről, meg nekem is, de nagyon sok ember ebből tájékozódik.
Igen, tudom, de pont ez a baj, hogy ez egy reklám. Tehát, hogy reklámanyaggal redukál egy filmet, és ez valahol nekem fájó tud lenni.
Nekem is, és nekem az volt a tapasztalatom, a legjobb dolgokon bőgni kell filmemmel, hogy nehezebb volt a trélert csinálni, mint a filmet.
Ja. Na, apropó hozott zene, ami nagyon meghatározza a film hangulatát. Itt van előttem egy másik filmzene CD, Reservoir Dogs, ugye kutyaszorítóban ez a magyar címe. Ez egy, hát egy kis ismeretlen amerikai indie filmrendező, Quentin Tarantino első filmje, aki hát nagyon berobbant a köztudatba ezzel a filmjével. Az az érdekes ennek a filmzene CD-nek, hogy be vannak vágva ilyen úgynevezett snippetek a filmből. Tehát, hogy ilyen párbeszéd darabocskák. Ugye ott van a Hát, hogy mondjam, szinte a filmnek a felét, az értékének a felét a párbeszédek adják, ezek a kis humoros izék, a világ legkisebb hegedűje, meg a Madonna szervéről szóló kis, erre biztos emlékszel, meg az, hogy különböző színkódoknak annak elnevezve ezek az úri emberek. Hát, ha jól tudom a film keletkezés történetéből, hogy ugye ez a pasi ilyen tékás volt, ilyen videótékás, tehát nagy filmbuzi, és talán ebből így tudunk kapcsolódni hozzá, mármint Tarantinóhoz, és úgy házalt ezzel a filmjével, hogy talán azt hazudta, hogy benne lesz Harvey Keitel, és elhitték, és akkor végül tényleg benne lett. Azt hiszem van egy ilyen mitosz az egész film keletkezésével kapcsolatban, azért Harvey Keitel nevével azért lehetett benni már.
Igen, de van ez a, nyilván biztosabb információhoz jutnánk, ha őt megkérdeznénk közvetlenül, arra most pont nincs esély.
De... A TIFF pont az idén nem őt hívta meg, most mit csinálja?
De várjuk ki. De én úgy olvastam, hogy azért ő elég rangos, vagy elég nagy nevű forgatókönyveket jegyzett meg még előtte, tehát nem a semmiből robbant be, és az elég romantikus nézet, hogy ő egy TK-ban dolgozott.
Igen, ő szerintem tudatosan építi ezt a mitoszt magáról.
Persze.
De jól csinálja, hát hogy mondjam, nem mondhatod azt filmrajongóknak, hogy én nem vagyok filmrajongó, én
Nem, persze. De a Natural Born Killers, meg a True Romance könyvét előbb írta, mint...
Igen.
Szóval, hogy az ez egy hatalmas dolog.
Ja.
Ami nem vesz el a tehetségéből, de egy picit kevésbé romantikus, mint hogy a semmiből így jött egy forgatókönyvvel, és akkor így berobbant, hogy
jó, hát akkor korrigálok, akkor...
akkor tudtad?
Nem tudtam pontosan, akkor... nem emlékezhetek minden izére. Mik az emlékeid erről a filmről?
Nagyon régen láttam, és hát valójában utána felülírta a Pulp Fiction.
Igen, az, hogy mondjam, mint filmes kreáció talán erősebb, és a formanyelve jobban megjegyezhető emiatt, a felcserélt idősíkok miatt, meg erősebbek is a kulturális, az utókorra hagyott kulturális minták, ezek mindenki ismeri belőle azt a meg is párbeszédet az elejéről, meg az eltakarítja a hullát Mr. Wolf, meg ezeket a izéket, de ugyanakkor Reservoir Dogs-ban van egy nyersesség, ami tényleg hoz egy ilyen indie feelinget magával, ami nagyon-nagyon erős, és ennek is megvan az ikonográf. Tehát, hogy ez a férfiak fekete öltönybe, fekete nyakkendővel vonulnak, akkor is látta ezt a képet mindenki, hogyha magát a filmet nem látta. Tehát, hogy egy kicsit így beivódott így a kulturális tudat alattiba.
Abszolút. De én azt éreztem, hogy annyira népszerű, és annyira a kis közegben, amiben voltam, annyira mainstream lett, hogy valahogy tiltakozásból kezdtem nem kedvelni Tarantinót.
Én is csináltam ilyet más filmekkel, de Tarantino az valahogy még azelőtt sikerült engem beszippantania, úgyhogy késő volt ellenkezni. Hát nagyon-nagyon erőszakos film, ugye van benne a füllevágós jelenet, az így örökre megmaradt. Én egy Svédországból kaptam egy ajándék DVD-t, és azt nagyon sokáig őrizgettem. Őszintén nem tudom, hol van, de pont erről beszéltünk a minap, hogy lehetne megmenteni a mozit a streamingtől, és behoztuk ezt, hogy a fizikai dolgok, meg az emlékbe eltehető tárgyak, mint például műsorfüzet, vagy filmzene CD, vagy ilyesmi, az azért mennyit tud dobni a mozis élményen.
Nekem ez egy kérdés, hogy ez a nagy közönségnek például működne-e, de nekem abszolút működne. Én nagyon szívesen mennék többször egy filmre, amit látok moziba, ha minden alkalma valamit pluszt kapok, akár egy találkozott a bármilyen alkotóval,
igen,
vagy
az is fontos, tehát, hogy az efemer élmények még fontosabbak talán, igen. Van akinek az a fontos, van akinek a hazavihető cuccok. Na, hát melyik filmet vegyük a következőnek?
Hát...
Még felírtuk ide az Amores Perros, ugye a korszerelmeket, ami hát azóta ő is nagyon-nagyon befutott. Alejandro González Iñárritu, remélem jól ejtem ki, mexikóiul a nevét. És hogyha már felhoztuk ezt a Pulp Fiction-t, akkor a formanyelvében vannak nagyon közös pontok, tehát hogy van ez a multilineár narratíva, vagy mi a fenének szeretik hívni a snobab, nálamnál snobab kritikusok. Ez amikor látszólag összenem illő darabkák találkoznak valahol. Ugye itt jobban rámegy erre a randomságra. Nem tudom, mit szerettél ebbe a filmbe, vagy szeretted ezt a filmet annak idején?
Nagyon szeretem ezt a filmet, és szerintem azért is voltam eleve nyitottabb rá, mert nem angolul beszéltek benne, és nem is a plázában láttam, és szintén ez a pattársamnak köszönhetem, hogy én ezt láttam, mert egy CD-n adta oda nagyon régen. De ezzel is ugyanaz történt, úgy utána keletkezett a Babel, ami szerkezetileg hasonló volt, de sokkal így tisztább, jobban fésű, nagyobb sztárokkal.
Izzi, Brad Pitt-tel meg. Izzi.
Igen, és sajnos felülírta az emlékeimet, de... Igen. De...
Azért, akkor, ha jól értem, akkor van egy nyerseség, amit az ember talán elvár egy első filmtől, ami jól esik neki. Pont az, hogy nem az a rideg, tökéletes, ipari, megcsinált film, amit már egy sokadik filmhoz, hanem van egy ilyen, amit közelebb érzel magadhoz, azért mert pont olyan... Tudod, mint amikor a töröbuzát nem főzed meg rendesen, és lehet, hogy még találsz egy-két keményebb szemet, miközben megvajazva, megsúzva eszed.
Én azt keresem a filmekbe, és nem, tehát az első filmekben lehet, hogy még inkább megvan ez, de az, hogy nem akar megfelelni így úgy nagyon semminek, vagy jó esetben nem akar megfelelni, és emiatt persze megengedi magának, hogy nyersebb legyen, tökéletlenebb, de lehet, hogy igazibb, és még a saját kérdéseit teszi fel, és nem azt, amiről azt gondolja, hogy akkor ezzel lehet sikert lelni.
A szívemből szóltál, az összes nagyon-nagyon kedvenc filmem valahol egy kicsit tökéletlen. Nem azért már első film, vagy már low budget, vagy valami, hanem mert sokszor benne hagytak olyasmit, amit lehet, hogy hollywoodi nagy produkciónál kivágtak volna, mit tudom én, egy életlen kocka, rosszul kevert hang, még akár forgatókönyvíró hibák is, tehát, hogy abszolút értem, amit mondasz. Egyébként ez az Inarritu, ez az egész multilineár narratíva, volt egy ilyen trend a 90-es, 2000-es években, nem? Tehát, hogy nem csak az ő filmben volt, hanem ugye volt a Pulp Fictionben is, akkor volt az Oscar-díjas Crash, ami nem is annyira jó film, az is ilyen volt igazából, de volt egy ilyen, egy időben nagyon nyomták ezeket a fajta narratívai filmeket, ez a egy karakter összeköt egy városban, külön periférián meg találkoznak, véletlenül összefutnak. Nagyon volt ennek egy, hál' Istennek elmúlt.
Ez nagyon jó, hogy így mondod, mert az új filmen pont ilyen.
Akkor lehet, hogy te már egy sokkal jobban reflektálsz, nem tudom hány év távlatából visszatudsz tekinteni, hogy te már megidézel egy filmtörténeti korszakot szinte.
De mindenki nyugodjon meg, nem találkoznak annyit.
De van robotkutya, ha jól tudom. Mondtál valami robotkutya?
Van robotkutya és macskaszülés.
Ez felmenti az Inarritusság vágya alól. Egyébként ezek nagyon befutottak, nem csak Inarritu, volt ez a Tres Amigos néven hívogatták őket. Inarritu, hogy hívták a másikat? Ezek a mexikai rendezők.
Cuarón.
Cuarón?
Nem a Cuarón?
Igen, az? És a harmadik ez a halbaszós film, ami nyert Oscart most. A halember szerelem. Hogy hívják? Guillermo del Toro.
Őket
hívták, igen, és így meghódították Hollywoodot, és ami őket hívják így, mint rendezőket, de ami jó, hogy magukra hoztak egy csomó nagyszerű színészt is Hollywoodba. Ott van a Diego Luna, meg ez a Gael García Bernal, aki azt hiszem mindketten benne vannak ebbe a filmbe. És ezek mexikóiként befutottak Hollywoodban is, ez nagyszerű.
Emlékszem, hogy egyszer egyetemistaként bekerültem egy workshopra Cannes-ba 2010-ben. Azt éreztem, hogy én fogtam meg az Isten lábát, de aztán kiderült, hogy ilyen cinefil akkreditációt kaptam, amivel sehova nem engednek be.
Akkor miért van?
És azért de beengednek, de nagyon kevés vetítése, és késő este, vagy olyanra, amit így nem.
Yeah.
De a szóban forgó filmeket nem tudod akkor úgy megnézni, és emlékszem, hogy ott álltam az utcán, sírtam, és gondoltam, a világ legnagyobb fesztiválon ott vagyok, és kint vagyok az utcán egyedül. És valahogy szereztem valamilyen fajta pászt, és akkor a Szömendőle kritik szekciót Jának a filmjét tudta megnézni reggel 10-kor, és az a csoda történt, hogy a zsűrivel együtt tudtam nézni, és Gael García Bernal egy zsűri tag volt, és akkor elég üres volt a terem, reggel 10-kor szerintem mindenki másnaposan otthon tért magához, én meg mentem moziba, mert úgyse jutottam be semmilyen bulira, és akkor a Gael García Bernallal tudtuk nézni a versenyben lévő filmeket.
De megszólítottad, hogy...
Dehogy is.
Senyor...
Így néztem, hogy úristen, ő az!
Tehát már akkor nagy figura volt.
Igen.
Egy másik karakter, akit ugyancsak ezek a mexikói filmek hoztak magukkal, és nem, annyira nem híres a neve, mert csak forgatókönyvíró szegény, ez az, azt hiszem ő is Guillermo, de Arriaga.
És, nagyon ismerős a neve, de nem tudom ki csoda.
Ezeknek a filmeknek egy részét ő írta, viszont van egy zseniális forgatókönyve, ami Tommy Lee Jones csinált meg nagyon jól, a Melquiades Estrada három temetése. És ez pont olyan poros film, mint ami ennek a címe alapján tűnik. Nagyon-nagyon szuper, ajánlom, hogyha véletlenül. És talán lehet, hogy ez is első film. Hát Tommy Lee Jones rendezőként, azt hiszem, hogy ez volt az első film, de erre nem merek megesküdni, és amíg bekapcsolom a laptopot, és a Windows update-eli magát, addig szerintem már mindenki elaludt, úgyhogy...
De ő tényleg, ő írta az Amor Esperos, 21 Grams, Babel,
igen.
Tehát az összes olyan film, igen, amit nagyon ismerünk.
Zseniális volt a csávó, nem tudom most mi van vele. Nagyon bánnám, ha eltűnne így a...
De hát nem úgy tűnik, hogy eltűnt, mert nagyon sok írói és rendezői kreditje van, sőt, szuper, producernek is feltűnik, úgy látom.
Nagyon helyes.
Viszont akartam mondani még valamit a nyerseség kapcsán. Csak itt nézem a telefonomon, hogy jól látom az alkotók nevét. De van egy Diamantino nevű film.
Akkor legyen ez a negyedik film?
Nem tudom, megfelelem, mert hogy te nem láttad, és szerintem lehet, hogy sokan nem látták, és nem is tudom, hogy lehet
biztos,
most megnézni. Két rendező jegyzi, Daniel Schmidt és Gabriel Abrantes. Én a Szarajevói Filmfesztiválon láttam, és nagyon remélem, hogy valamilyen streaming platformon még már elérhető. Ez 2018-as film, Cannes-ban volt, de már nem tudom melyik szekcióban, valamelyik mellék szekcióban, és ez egy olyan film, amiről én nem tudom elképzelni, hogy kaptak rá támogatást. Mert annyira ilyen furcsa és vicces, és egy ilyen agymenés. Egy focisról szól, aki egy nagyon tehetséges focis, a nagy sztár, és úgy sikeres focis, úgy tud mindig gólt rúgni, hogy a rúgás pillanatában minden lelassul. Ilyen rózsaszín habot lát a pályán, és ilyen nagy, fluffy kutyák futkároznak, ilyen óriási kutyák. És akkor így látja, hogy kell, és akkor rúgja a gólt. Na, egyszer csak ez megszűnik, és már nincs meg ez a tehetsége, és akkor ez így kezdik a kaland. De hogy én nem tudom elpicselni, nem tudom kitalálni, hogy picselték ezt a helyi filmalapokhoz, hogy szeretnénk egy filmet csinálni egy csávol, aki kis kutyákat lát, és akkor a rózsaszín hab. De ez egy fantasztikus dolog, nagyon furcsa, nagyon más lesz a második felében. Nem biztos, hogy mindenki egyetért a második felével, de szerintem egy ilyen agymenés csak első filmként, vagy hát leginkább az első filmként illik csinálni.
Hát ezt felírtam magamnak, köszönöm szépen.
Mivel nyertelek meg, a kutyákkal, vagy a rózsaszín abban, vagy a focival?
Nem a focival, nem nagyon szeretem a focit nézni sem, meg nem is követem. Most tudom, hogy nyertek valamit valakik.
Kik is oda mit? Valahol.
Valahogy nyertek valamit, de nem izgat túlságosan a foci, viszont a nem tudom, valamiért a rózsaszín kiskutyákról John Waters ugrott be. Megvan John Waters. Tudom, hogy ő rózsaszín flamingókkal van, de kiskutya és flamingó... ott vannak, szóval...
Majd ugyanaz, szerintem is.
Úgy tűnik, hogy... Na, ő egy olyan figura, aki mintha mindig első filmet csinál, John Waters.
De szerintem ez egy tehetség, megtartja a frissességet.
Ezt a csávot nem lehet klónozni, szerintem. John Waters egy nagyon-nagyon eredeti figurája a filmtörténetnek. Akinek nem volt hozzá szerencséje, az ne a rózsaszín flamingókkal kezdje, mert nem tesz jót, de a későbbi polírozottabb filmjei lehet, hogy így elsőre jobbak. Felírtunk egy magyar filmet is, aminek szintén van némi tiffes aktualitása, mivel hogy az alkotó, a társrendezője a mostani tiff egyik versenyfilmének. Ez sokkal később fog adásba kerülni, de azt el kell mondjam, hogy a tiff szombatja van, és Hú, néha 6-7 órán belül ki fog derülni, hogy ki Úristen. Fogja megnyerni a versenyt, Iszkolok. És lehet drukkolni a magyar versenyfilmnek is, ami a Szelíd, Csúlya László filmje, Csúlya László és Nemes Anna filmje, és a Csúlya első filmje is nagyon szép film, ez a Virágvölgy, és hát ez egy kicsit ilyen, az is elég fura, hogy megpróbáld egy pitch fórumba összefoglalni, hogy egy nagyon fura lány eltulajdonít egy csecsemőt egy lepattant fiúval, valahogy így tudnám előadni, és menekülni kezdenek.
Majd rábeszél egy csávót, hogy ez az ő gyereke, és fogjanak össze egy kis családnak.
Igen, ez azért nagyon fura. És volt a főszereplője, az nem tudom, az valami helyi, lokál celebritás volt, vagy valami, nem tudom, mert nem vagyok ebben a szociális médiában ilyen Instagram izé, de azt hiszem az ilyen Instagram sztár, vagy javíts ki, hogyha
hülyeséget mondok. Én nem hiszek az Instagram sztárságba. De
attól
tény,
még létezik?
Lehet. Berényi Biancának hívják, uh-huh. és úgy látom, hogy modellként is aktív, meg színészként, most egy francia filmen elvileg látható, ami Cannes-ban volt, azt hiszem.
Mi a címe? Mert lehet, hogy itt nem van a Tiffany, és az lenne a crème de la crème.
De tudom, hogy benne van.
Szerinted mi adja ennek a filmnek a különlegességét?
Virágvölgy? A Virágvölgynek. A Virágvölgynek szerintem annyira egyszerű a cselekménye, abszolút. Hogy nem ugye nem kell nagyon sokáig magyarázni, és viszont így marad idő hangulatot teremteni. És így én legalábbis nagyon sodrottam így a szereplőkkel.
Nagyon sok magyar film mostanában, főleg ezek az inkubátoros filmek. Ugye ez is inkubátoros film, a te filmed is inkubátoros film. Hogyha valami jó dolog van a mai magyar filmiparban, akkor az valószínűleg az inkubátor. Nagyon sok inkubátoros film használ amatőr szereplőket. Szerinted, vagy lehet, hogy csúnya az a szó, nem hivatásos színész, így kell, meg nem tudom, már mindenre van egy PC kifejezés. Szerinted miért szeretnek annyira amatőröket használni a magyar rendezők?
Szerintem ez egy fantasztikus kihívás.
Ugye a Kishajni filmében is.
Igen. Hát ez egy kihívás egy rendezőnek felfedezni, és nem is felfedezni, mert nekem nem tetszik ez a szó, mert hát az ember előtte is létezett, nem hogy te felfedezted.
Hát nem majd, az ember fedezett fel, hanem benne valami.
Igen, de biztos, hogy van tehetsége, és megmutatta már máskor is. Tehát, hogy nem szeretem ezt az erőt, amit az ember itt tud magának tulajdonítani, hogy akkor én most felfedeztem egy színészt. De szerintem a rendezők szeretnek találni új arcokat, és egy picit felébreszteni bennük azt a vágyat, hogy ebbe a filmbe most adjanak mindent bele. Mm. És mutassák meg, és egy picit formálják meg, és szerintem egy hivatásos színészben nagyon sok, nyilván egy hivatásos színésztől tehát egy profi performance tudunk várni, nagyon rutinos tud lenni nyilván, akkor is, ha nem rutinos, megvannak, tehát az iskola megformálta őt, és egy bizonyos módon, és megbízható módon lehet vele dolgozni, de egy amatőr színésznél, vagy egy nem hivatásos színésznél más izgalmak vannak. De a Hanni maga...
El tudja kétszer ugyanúgy játszani azt a jelenetet például.
Nyilván ezt gondolom problémát jelent, hát sőt, én most forgatom kisgyerekekkel, és hát volt, aki nagyon tudta ugyanazt adni, többször volt, aki egyáltalán, tehát hogy neked, téged is frissen tart, mint rendező, ha állandóan figyelned kell, hogy minden úgy történik, és ugyanúgy történik, mint kéne, meg állandóan megoldásokat kell találnod arra, hogy az történjen, amit te szeretnél. De szerintem ez egy óriási kihívás olyan embereket találni a filmedhez, akik, tehát hogy szabadabb.
Ja. És valószínűleg a másik megfontolás az, hogy lehet úgy érzik, hogy sok színész már kifulladt, meg már túl sokan látták, meg már hoz valamit, van egy personája, egy színésznek sokkor nem akarják, hogy a nézők asszociáljanak.
Igen, ez igaz, de szerintem egy picit ez arról is szól, hogy ekkor tud a rendező egy picit lusta lenni. Mert lehet, hogy egy nagyon ismert színész, ha úgy szerepel a te filmedben, ahogy amúgy ő kinéz, és kinéz más filmekben, akkor nyilván látják a plakáton, vagy a filmben látnak egy stílt belőle egy cikkben, akkor a nézők a régi szerepeit fogják látni benne. De te, mint rendező, tudod azt a tehetséget használni, és teljesen megváltoztatni, ahogy kinéz. És én már próbáltam ezt most csinálni az új filmembe egy-egy színésszel.
Ez cseszínész?
Cseszínészekkel, igen.
Meg szabad kérdezni, vagy ez még titok?
Nem tudom, mennyit fog mondani neked, de Rosztislav Novákkal csináltam ezt, de egy picit kerekes viccával is. Igen, szóval szerintem ez egy kihívás.
Egyébként, amint mondtad, hogy a rendező felfedez egy valakit, régebb se felfedezték a színészeket, vagy a sztárokat pláne, hanem megcsinálták. Tehát, hogyha valamit a régi Hollywood zseniálisan csinálta maga gonosz módján, de hogy felépítette ezeket a sztárokat, hogy aztán tudjon eladni, tehát bele kell fektetni, hogy aztán tudja kihúzni belőle a befektetést. Ezt egyébként zseniálisan csinálták.
Ez biztosan így működik, de...
Persze Magyarországon azért kicsit más, meg Kelet-Európában, de nem felfedezték, hanem megcsinálták ezeket a sztárokat.
De én egy sokkal naív világban szeretnék élni, és nem akarok így gondolkodni a...
Figyelj, elrontottad nekem a Reservoir Dogs a keletkezés történetét, akkor én is elrontom neked.
Szívesen.
És azt hiszem, hogy nagyjából az ötödik filmnél tartunk most, tehát most jutunk el az ötödik filmig, ha jól számoltam, és ugye pont szó volt erről, hogy új arcok felfedezése, meg versus sztár csinálás, és... Először egy Agnes Varda filmet szerettünk volna, de igen, kiderült, hogy a Cleo 5-től 7-ig az nem az első filme. Én is azt hittem nagyon sokáig, de megnéztem, és nem az az első nagyjáték filme. Ő már kvázi befutott volt, amikor ezek Truffaut meg Godard, ezek elkezdték. Úgyhogy nem hiába nem volt ugyanaz a brand, mert az új hullám is igazából kétféle bagázs volt. De maradhatunk a kifulladásignál, hogyha neked ez jó. Mint, vagy választunk másik első filmet?
Azt hittem, hogy a Lady Bird-del fogunk beszélni.
Ja, a Lady Bird, lehet, jó, akkor legyen a Lady, akkor felejtsük el a francia új hullámot.
Ne felejtsük el, semmiképp ne felejtsük el, de...
Lady Bird, hát ez igen, szerintem a saját filmedre is jobban rezonál, mint a kifulladásig, mert hogy ez egy ilyen... hívhatjuk felnövés filmnek, vagy fel nem növés filmnek, vagy mi a...
A Lady Bird-et?
Igen, nem? Nem?
De lehet, persze, hogy felnövés film, abszolút, persze.
Abszolút. Tehát először, jó, akkor ilyen disclaimer, először felnövés filmekről akartunk beszélni.
Igen.
És aztán döntöttük, hogy lennék inkább debüt filmek, vagy első filmek, mert az frappánsabb. Mi fogott meg téged a Lady Bird-ben?
Semmi.
Hú, megkönnyebbültem, mert engem se.
Nem, az a helyzet, én nagyon nagy Greta Gerwig rajongó vagyok, és lehet, hogy az a baj, mert hogy egy fantasztikus színésznek tartom, remek forgatókönyvírónak, és neki ez az első film, és valahogy a Noah Baumbachból való kollaborációkból egy ilyen nagyon sokszínű és nagyon összetett dolgot sejtettem, és nekem a Lady Bird valahogy sokkal egyszerűbb, és kevésbé bátor volt, mint így vártam volna.
De akkor miért ezt hagytuk a végére? Úgy azt hittem, hogy a kifújt.
De nem fújtani. Kell, hogy az a vége legyen.
Akkor meg fogom fordítani az egész műsort. Összevágom, mint a Pulp Fiction-t.
De miért? Ez most egy elvárás, hogy a legfantasztikusabb dolgot hagyjuk a végére?
Van egy ilyen dramaturgiai elvárás szerintem az embereknek, nem? Figyelj, de kérdezek valamit.
Igen.
Szeretsz Csehországba járni, ott csinált az új filmet, szereted a Cheshire-t.
Igen, persze.
Na, kapsz egy szar meleg hargitát, és egy frissen csapolt Pilsner Urquellt. Akkor, és mind a kettőt meg kell innod, mert nagyon szomjas vagy. Akkor persze, hogy a Pilsner Urquellt iszod meg utoljára, hát nem? Nem a hargita ízével akarsz maradni a szádban. Elnézést kérek a hargita sör rajongóktól, én is szeretem.
De amúgy, ha itt tartunk, akkor mondjuk kihelyesen Pilzeny.
Jó, de maga a sört, az Pilsner, már az németes a címe.
Pilzeny.
Jó, mondja csehül.
Pilzeny.
Ez a város.
Ez a város, de ez a cseh sör, Pilsner neve, hogy Pilzeny.
Így motyogják el, amikor...
Igen.
Végül is könnyű, amikor már a hetedik után kérsz még egyet, akkor könnyebb, minél kevesebb más a hangzóban összefoglalni, hogy mit szerettél. Be kell valljam, hogy a Lady Bird, én is nagy hype volt, mert hogy meg volt neki csapva az Oscar jelölése, meg minden, és alig emlékszem rá valami, pedig tehát hány éves film? Négy éves film? Valami ilyesmi.
Nem tudom.
Alig emlékszem valamire.
De szerintem egy kicsit
lehet... A kiejthetetlen nevű lányra emlékszem, ő nagyon jó volt benne.
Sörs.
Jó. Rá emlékszem, de egyébként így cselekményből bevallom, a Virgin Suicide 99-ből sokkal jobban megmaradt. Így hangulatban, meg mindenfélében.
De ez az érdekes dolog, hogy mindkét rendező, író-rendező elég nagy elvárásokkal rendelkezett, tehát Francis Ford Coppola lányaként azért így nem lehet könnyű, és szerintem fantasztikus karrierje van, és remélem csinálni fog még jó sok filmet, Sofia, de Greta Gerwignek is van, amikor a Lady Bird csinálta, nyilván már volt egy elég nagy színészi karrier múltja, nagyon jó filmekkel, tehát hogy rajta is lehetett egy elég nagy nyomás. És érdekes, hogy a Sofia Coppola helyzetében nagyon úgy látszik működött ez a fajta nyomás, mert nagyon nagyon változatos filmeket csinált, de mégis van bennük valami közös, és Greta Gerwig helyzetében valahogy azt éreztem nézve ezt a filmet, hogy úgy szoktam hívni ilyenfajta dolgokat, hogy ilyen nagyon vanilla. Hogy így
igen.
Nem bánt senkit, de nem vállal nagyot, szóval, hogy valahogy nem tudom. És nem tudom miért, mert szerintem tényleg egy nagyon, nagyon érdekesen látja a világot. És ez az írásából látszódott. És aki egy Francis Hart társ ír, és Francis Hart így eljátsza, az nem lehet egy unalmas ember. És vagy a Lady Bird, vagy így.
Lehet,
így.
Hogy a Studio Control, meg a pénzfelelősség az nagyobb, az erősebb volt. Míg lehet, hogy Sofia Coppolánál az executive producer apuka azt mondta, hogy tessék, itt a pénz, csinálj fiam, amit akarsz, csak hagyjál békén, csinálj egy jó filmet. Itt meg az volt, hogy na lássuk, mit csinál a Frances, ha megalkotója. És lehet, hogy ettől begörcsöt, nem tudom. Megkérdezzük jövőre, amikor a Tiff elhívja őt is Tarantinoval együtt.
A Barbie film premierjén.
Jaj, az meg igen, a Barbie filmet csinálja most.
Igen.
Jaj, előre vérzik a szemem, köszönöm ezt az ajánlatot.
De miért?
Valamiért van egy rossz előérzetem. Hogyha az előbb stúdiónyomásról beszéltem, akkor most mit mondjak, amikor még nem csak a hollywoodi filmstúdió, hanem a Mattel, vagy ki a franc gyártja magát, a Barbie babát, is jön az elvárásaival, tehát, hogy...
De lehet, hogy pont most lesz nagyon felszabadult.
Lehet, minden lehet.
Én kívánom magamnak, hogy...
Minden lehet. Jó, hát akkor azt hiszem megvolt az 5 filmünk, és bedobnék még néhányat így, csak így riffing, mint híres példák, amiket így szerettünk. Nagyon-nagyon sok van egyébként, és még szerintem van még 3-4 podcastre való ebben a témában. Más emberekkel más debütfilmeket tudunk kivesézni, és ezért ez egy szuper valami, de Easy Rider.
Az első film.
Dennis Hopper Úristen. Első filme, érted? Na. Jarmusch első filmje Permanent Vacation, permanens vakáció. Szuper. Peter Jackson, a mostani gics király, milyen zseniális filmet csinált. Első filmje Bad Taste, rossz ízlés. Nem tudom, volt-e hozzá szerencsét. Nagyon, nem nagyon, volt. Ahogy nálunk Szent Györgyen mondják, gamat.
Gamat?
Gamat,
ez mit jelent?
Undorító.
Ah,
hát ilyen kedvencem. Kedvenc műfajaim, sci-fi, horror, vígjáték.
Egyben?
Egyben.
Akkor
és
a
Bad Taste, ő komolyan veszi, hogy akkor az. Tehát az első filmen zseniális ilyen új-zélandi horror vígjátékok, eldobod az agyad. Citizen Kane, Aranypolgár, az is első film, ha belegondolunk, tehát hogy bazd meg azért annak idején, nem tudom. És utolsó doppergés, 12 dühös ember. Nem igen. Hiszed el, hogy ez is debütfilm volt, hogy azt a csávó meg tudta csinálni azt a drámai feszültséget egy szobába. Elképesztő. Na, és hát akkor...
De még a Sidney Lumet kapcsán...
Nyugodtan mondjál te is!
Én nem filmcímet akarok mondani, hanem a Sidney Lumet egyik könyve a kezembe esett most így nemrég. Azt hiszem az a címe, hogy valami ilyesmi, vagy How to Make Films, vagy én nem tudom. Valami ilyen nagyon basic. Annyira viccesen van megírva, és annyira valahogy szerényen, hozzáértően, nyitottan, barátságosan, és cinikusan, és önironikusan ír a filmkészítés összes szakaszáról. És ami nagyon tetszett benne, egyfelől így mesél, persze mesél az első filméről, meg a stúdiórendszerről, arról, hogy akkoriban ugye a stúdió uralta az egészet, és volt egy
Miért egy, most egy, nem?
Hát most, igen, most érdekes, de hogy volt egy vezetővágó, és akkor neki kellett, vagy ehhez a vágóhoz kellett könyörögni, hogy hadd tartsa meg a plusz 3 percét a 100, vagy mi 95, vagy 100 filméhez képest, még férjen bele, és akkor ez a nő éjszakánként így megnézte, és akkor jó vagy, vagy nem. De volt egy vicces fejezet ebben a könyvben, a filmkeverés, a hangkeverés, és itt ezzel sikerült felháborítanom az összes hangmérnököt, akivel dolgoztam eddig, mert elküldtem nekik ezt a fotót, mert írja, hogy az összes film készítés szakasza nagyon izgalmas, kivéve a hangkeverés, az rémunalmas, és ha napközben vagy a filmforgatás közben így a színész tehetségével, meg szépségével így megtelítődsz, energiával, jóval, ezt a film hangkeverés elveszi tőled. És ez egy büntetés egy rendező életében. És ez nagy botrányt kevert ki a kis szakmából.
Kevert, igen. Finom féderekkel. Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az, hogy itt voltál. Itt volt néhány csak úgy a sok ezer millióból példa a debütfilmekre. És jó utat kívánok neked hazafelé, ha jól tudom, akkor most rögtön mész is innen.
Megyek is, és ha minden jól megy, akkor utómunkára megyek, hangkeverésre.
Sok sikert!
Köszönöm!